4,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ecsét szélén festői környezetben található Szentkútvölgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, majd a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még Szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt két évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. Letették az esküt az augusztus 28-án kezdődő és szeptember 8-áig tartó párizsi paralimpián versenyző magyar csapattagjai. A fogyatékkal élők seregszemléjén 39 fős magyar sportolói delegáció vesz részt. A csapat zászlaját az 5. paralimpiáján szereplő úszó Illés Fanni viszi majd a megnyitón. Az elmúlt években több mint 10 milliárd forintot fordított a kormány a kórházak légtechnikai rendszereinek megújítására, 14 intézményben megtörtént a teljes vagy részleges felújítás, mondta az egészségügyi államtitkár, miután látogatást tett az Országos Onkológiai Intézetben. Takács Péter ismertette, az idei nyári időszakra 1 milliárd 300 millió forintot biztosított a kormány előre az esetleges hibák elhárítására. Kitért arra, a klímaváltozás okozta extrém időjárási helyzet nem csak Magyarországon állítja kihívás elé a kórházakat. Már 226 szamárköhögés gyanús megbetegedésről érkezett bejelentés, a laboratóriumi vizsgálatok 90 esetben erősítették meg a kórt, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hétvégén újabb 10 000 szamárköhögés elleni védőoltás érkezett. Európában nagy az érdeklődés, emiatt az oltóanyag átmenetileg nehezebben elérhető. Népszerű az otthonfelújítási program, a kormány folyamatosan vizsgálja, hogyan teheti még egyszerűbbé a pályázati folyamatot, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A demográfiai cél világos, segíteni kell, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, ennek érdekében meg kell védeni a családokat, a lakhatás és az energiaellátás biztonságát, írta a tárca. A 108 milliárd forint keretösszegű otthonfelújítási program a családi házak energiahatékonyságának javítását szolgálja, kamatmentes kölcsön és visszanemtérítendő támogatás formájában. Már benyújthatók a támogatási kérelmek az Agrárminisztérium által 50 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című felhívása, közölte a tárca. Ez pénzügyi segítséget nyújt a feldolgozó üzemek és kistermelők élelmiszer előállításhoz kapcsolódó kisebb beruházásaihoz, hozzájárul a több lábon álláshoz, lehetőséget kínál az előrelépésre azoknak a mezőgazdasági termelőknek is, akik eddig feldolgozatlan alapanyagként értékesítették termékeiket, de a jövőben részben vagy teljes egészében feldolgozott formában szeretnék azokat eladni. Elérte a 100 milliót a visszaváltott italos palackok, dobozok és üvegek száma, közölte a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT gyártói felelősségi rendszerének vezetője. Szabó Szilvi elmondta, minden várakozást felülmúlt a vásárlók aktivitása és lelkesedése, ahogyan elkezdték használni a rendszert. A Mohu célja, hogy az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon. Kifejezetten sikeres volt a pótfelvételi, több mint 17 ezeren adták be jelentkezésüket a magyar egyetemekre és főiskolákra, ismertette a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bolyusz Veronika úgy fogalmazott, külön örömteli, hogy a felvételizők 65%-a nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott, ide tartoznak többek közt a műszaki, az agrár és a természettudományos szakok, valamint a pedagógus képzés. Az idei pótfelvételi eljárásban az utóbbi lett az aranyérmes, erre a területre több mint 4700-an adták be jelentkezésüket. 2025 tavaszára tolódik az Axiom Space következő küldetése, amelyen Kapu Tibor magyar űrhajós is részt vesz, írta a space.com oldal. Az AX4 indulását eredetileg októberre tervezték, a halasztást a NASA illetékesei jelentették be. A legénység egy testület jóváhagyására vár, az ő engedélyükkel ugyanis ahhoz, hogy a nemzetközi űrállomásra utazzanak. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat csüt majd a nap, fátyol felhők lesznek felettünk, kis számban esetleg kialakulhat kisebb zápor, zivatar, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Vasárnapig meghosszabbították és harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Híreinket hallották.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekkk-e-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még. Szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Hűs menedék, ahova lelkünkbe fér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihentük, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam még.
Csendül át, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép.
Szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék,
amit elszáll, vigye a feledés, a tegnap könnyeit felváltja a boldog nevetés. Szívem már így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt váltam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezem
tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsor első felében folytatjuk a múlt alkalommal megkezdett beszélgetésünket második Rákóczi Ferenc és a Könnyező Mária képek közötti feltételezett kapcsolatról, majd Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel a szivarozó magyar költőkről írott esszéjét. Néhány gondolata most következő riport elé. Barázs Csaba, második Rákóczi Ferenc és a Könnyező Mária képek című tanulmánya idén jelent meg Frissnyák Sándor geográfus 90. születésnapjára kiadott kötetben Nyíregyházán. Az írás egyébként az általa vezetett litoszféra.hu honlapon is megtalálható, ez szolgáltatja most következő beszélgetés apropóját.
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában ismételten Barázs Csabát. A múlt alkalommal két héttel ezelőtt megígértük, hogy folytatjuk a témát. A témát, amely a kapcsolat a Könnyező Mária képek és második Rákóczi Ferenc személye között. 11 helység, 12 kegyképe, 14 könnyezés. És ezeket helyezzük be abba a történelmi eseménybe, hogy valamilyen közvetlen kapcsolat, vagy közvetett kapcsolat második Rákóczi Ferencnek ezekkel a könnyezésekkel van. A múltkor már egy jó párat számba vettünk, és most azt kérdeztem, mielőtt a riporthoz leültünk volna, hogy mi maradt ki, azt mondtad a közepe.
Így van, szóltunk az elejéről és a végéről, tehát ugye az első könnyezés, ami 1672-ben volt Klokocson, akkor még Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc még nem született meg, de a családja révén, nagyanyja és édesanyja révén, tehát Báthori Zsófia és Zrínyi Ilona révén közvetlenül is találkozott ezzel a képpel, ami ugye a Munkácsi vár kápolnájába került. Ami lezárja a könnyezések sorozatát, az pedig ugye 1905, az gyakorlatilag a Mária Pócsi harmadik könnyezés, pontosabban fogalmazva a másolatnak a második könnyezése. Ez miben kapcsolódik? Ez pedig már Rákóczi, második Rákóczi Ferenc halála után jóval történik, ugye? De ne felejtsük el, hogy ez az az időszak az, amikor Magyarországon gyakorlatilag Tisza István Tali Kálmán révén, ugye 1904-től zajlanak azok a politikai megegyezések, amelyek második Rákóczi Ferenc rehabilitálásához vezettek, majd pedig a Hanvainak, illetve Zrínyi Ilona, Tököli, és hát természetesen és a második Rákóczi Ferenc Hanvainak hazahozatala és Kassán történő újra temetése közötti eseményekhez kapcsolható, hiszen ekkor törli el Ferenc József azt az 1715-ben született 49. törvénycikket, amely Rákóczi Ferencet hazárulónak tekintés gyakorlatilag száműzik az országból, hát ő önszántából ment. Tehát ugye ez ad keretet, ez a két könnyezés. Az összes többi, ami közte van, gyakorlatilag még második Rákóczi Ferenc életében zajlik, és hát ezekről szóltunk, a királyfai könnyezésről, a Mária Pócsi elsőről, és hát azért mondom, hogy a közepe az gyakorlatilag az 1708-as év, amikor sűrűsödnek a Mária képkönnyezések, vagy Mária könnyezések Magyarországon. Most ugye említettem az elsőben, hogy Mária képkönnyezésről beszélünk, de hát ugye itt a, hogy mondjam, a bizánci képrombolást követően már most máshogy viszonyulunk ugye ezekhez a képekhez, tehát ugye az Isten saját képére is hasonlatosságára teremtette a világot, tehát tulajdonképpen Mária képkönnyezés ez a valóságot jelenti, de ezt mindenki úgy fogta föl abban az időben, és szerintem mi is ma úgy foghatjuk fel, hogy igenis Szűz Mária könnyezett, vagy vérrel verítékezett. Tehát az a principium, ami a látvány mögött van. Tehát azért ez mindenképpen egy nagy horderejű dolog. Na tehát 1708. Ez gyakorlatilag második Rákóczi Ferenc nevéhez kapcsolható szabadságharc, amit előző beszélgetésenkor is ugye idézőjelbe tettem, mert inkább államszervezési tevékenységről van szó, a Széchenyi Konfederáció, tehát a rendek konfederációjáról, tehát Rákóczi Ferenc államszervező munkásságáról van itt szó, amely természetesen sorozatos hadakozással, háborúskodással teltek ugye a Habsburgokkal szembeni csatákra gondoljunk. És bizony itt 1708-ban, akkor azt lehet mondani, hogy ez az egész történet a csúcspontjára jutott, itt történik egy mondjuk így kataklizma, a trencsényi csatavesztés.
Egy kis, hát nem kicsi megbicsaklása így volt van. A szabadságmozgalomnak.
1708. augusztus 3-án Rákóczi már akkorra jól megszervezett serege gyakorlatilag vereséget szenved a Habsburgoktól. Hozzáteszem, hogy mindez azért történik, mert maga Rákóczi Ferenc is kis ilyen életét veszíti, megsebesül, lovát kilövik alóla, és Rákóczit annyira szerették a katonái, a népe, a hajdúk, a jobbágyok is, akik zömében ugye a seregét alkották, hogy ugye érzelmileg hát elterjedt a híre, hogy meghalt, életét vesztette, és gyakorlatilag hatalma zűrzavar támadt, és szétfutott a sereg. Na most egyébként ekkor könnyezik a nagyszombati Mária advokáta kép. Nagyszombaton a Szent Miklós katolikus templomban van egy Mária advokáta kép. Tehát itt ezt tudjuk, hogy ezen a kis Jézus nem szerepel, csak Szűz Mária önmagában, és gyakorlatilag már a csatát megelőzően megtörténik a könnyezés egyszer, majd a csatavesztést követően augusztus 10-én, 11-én másodszor is könnyezik a nagyszombati Mária kép. Na most miért mondom, hogy sűrűsödik? Mert nem csak ennyiről van szó. Rákóczi ugye nem veszítette életét, visszajön Egerbe, mert Egerből indult egyébként ez a hadjárat is. Akkor éppen Eger a konfederáció székhelye, tehát itt telekesi püspök úgymond vendégszeretetét élvezi. Rákóczi fejedelem és udvartartása gyakorlatilag itt működik. Diplomáciai tárgyalásokat folytat Egerben, innen irányítja az államszervezői tevékenységet, és ide is vonul vissza. És ezt követően érdekes módon augusztus 27-én, tehát már éppen befejezik Egerben a szenátusi ülést, tehát ugye a Rákóczi államának vezérkara itt van, és szétrebbennek mindenki indul a saját területére, és szervezi újra ugye az ellenállást. Rákóczi ekkor Varannón Bercsényinek, ugye, aki hát nem csak...
Varannó, hol van?
ma Szlovákiában van. Tulajdonképpen Zemplén vármegyéről van szó, észak-kelet Magyarországon vagyunk, és azért mondom, hogy vagyunk, mert itt egy újabb könnyezés is történik majd. Szeptember 14-22-én Máriak úton vagy a Rafajócon, a ruszinok által lakott kis hegyi település, ez Varannótól északra van, tömén olyan 50-60 kilométerre. Na most Varannón Bercsényi kastélyában van egy...
Bercsényi a hadvezére generálisa volt.
Így van.
Rákócinak.
És hozzá kell tenni, hogy barátja, legjobb barátja. Hát ugye a számüzetésben is elkíséri Rodostóban, ott halnak meg mind a ketten. Tehát nagyon bensőséges baráti viszony köti őket össze. Már az 1690-es évek végétől, amikor Bercsény is második rá fiatal, második Rákóczi Ferenc is, ugye Sáros megye főispánja, ők főispánok is, tehát azért jelentő személyiségek, majd pedig együtt szervezik gyakorlatilag az ellenállást, amiből második Rákóczi Ferenc elfogatása lesz 1701-ben, ugye amikor Kis Hián Bécsújhelyen börtönbe vetik, és Kis Hián ki is végzik, de hát megszökött, mint ahogy Bercsényi is megszökött, ő nem került fogságba, de mind a ketten ugye Lengyelországba menekültek, ott találkoztak is, onnan szervezték végül is az 1703-ban mondjuk így kirobbanó szabadságharcot. Na, tehát így van, Bercsényiről van szó. A varanói kegyképnek, tehát azért ez egy ilyen nem is hodigitria, hanem már eleuszia típusú kegykép. Ez azt jelenti, hogy Szűz Mária és a kis Jézus arca összeér. Tehát nagyon bensőséges. Akkor te látod a fotókat.
Igen, látom a fotókat a litoszférán megjelent tanulmányokban.
Így van, és hát ezt Bercsény éppen pontosan a lengyelországi számüzetéséből hozatta magával ezt a kegykép másolatot, amely a Kálvária Zsebzsidovka az Lengyelországban, tulajdonképpen Lengyel Jeruzsálem, ugye az ottani ikonnak a másolata, amely pedig 1641-ben véres könnyeket hullatott. Tehát ugye kegykép. Na de van egy érdekesség ebben, hogy már ez is másolat, a közeli Mislenyicei kegyképnek a másolata, amelyen pedig a szűzanya arca 1633-ban verítékezett. Tehát ugye megyünk vissza időben, és ugye ezekről a csodás képekről természetesen másolatok készülnek, főúrak, egyház, stb., és hát egy ilyen másolat kerül Bercsényi birtokába, és érdekes módon 1708-ban az is könnyezik. A következő, ugye a Mislenyicei, az pedig azért érdekes, mert erre nemrég derült fény egy kutatás során gróf Barkóczi Ferenc levele, aki Zemplén vármegye főispánja volt, és ugye ennek a Széchenyi konfederációnak egy tábornoka, már idős, a nemesi felkelők vezére, egyébként szenátor is, akinek a fia lesz a későbbi egri Barkóczi püspök. Egy ilyen kapcsolatot is tudni kell. Na most ez a Barkóczi Ferenc, miután hazamegy birtokaira, az itt van Varannón és környékén, akkor ő fölhívja a figyelmet, hogy egy eddig ismeretlen, tehát mondom, a szakás néprajzi irodalomban sem szerepelt ez az adat, hogy 1708 szeptemberében az ottani kis ruszin település kegyképe is könnyezik, méghozzá napokon keresztül. És Barkóczi egy nagyon érdekes levelet ír Rákócinak, ugyanis fölhívja erre a figyelmet, és felségednek, tehát Rákócinak javasolja, hogy parancsoljon az országba bizonyos devóciókat instituálni, ez annyira szép ugye a levélben, így szerepel, instituálni, hogy engesztelőt, igen, gyakorlatilag országos áhítat indítását javasolja, méghozzá azért, hogy engesztelnők meg az Istennek ő felségének ellenünk való felgerjedt haragját. Mert ugye beszéltünk arról, hogy mi minden okot tulajdonítanak ugye a Mária könnyezéseknek.
Hát igen, mondtad, hogy török, pest is, stb.
Így van.
Midult abban az időben.
Így van, így van. Hát ez mindenképpen a szent és a profán világ között valami fajta kommunikációs viszony, és ezeket ugye egyrészt a katolikus egyház és a protestánsok ellentétére vezetnek vissza a török ellenes küzdelmekre, vagy a török ellenes küzdelmek nyomán, vagy háborúk okozta a pusztító járványokat, például Pest is dúl ebben az időszakban, azt tudni kell. Ezekre vezetik vissza, csak ugye én mondtam, hogy nem szabad ezekre, hogy mondjam, ezt leszűkíteni, mert én elsősorban itt ezekben a Mária könnyezésekben a Habsburg ház uralkodói, akik egyébként már német-római birodalom császárai, de magyar apostoli királyok is, tehát a Habsburg ház uralkodói, és ugye a magyar rendi társadalom közötti ellentétnek, küzdelemnek a jelei. És ez támasztja alá az is, hogy mondom, úton, valamilyen úton, módon kapcsolatba hozhatók magával második Rákóczi Ferenccel is, aki pedig hát ugye a magyar rendi társadalom, a rendi konfederáció és a Habsburg ellenes küzdelmeknek a letéteményese.
Ennyire fontos volt ez a szabadságharc, vagy ez az ellentét? Mind a két ország végül is katolikus, mondhatjuk, hogy Magyarország pedig Mária országa.
Igen, így van, de azért itt, hogy mondjam csak, a történelmünk, Mohács utáni történelmünk, annak a vezérfonala az gyakorlatilag a Habsburg abszolutizmus és a magyar, most mondok egy olyan kifejezést, nemesi köztársaság küzdelme, ugyanis hiába, hogy királyság volt Magyarország, méghozzá nem is akármilyen, de politikai, jogi értelemben ez köztársaság volt. Ne felejtkezzünk el arról, hogy szabad királyválasztás volt Magyarországon, és az ellenállási joga az aranybullában, illetve a később iratokban lefektetett nemesek ellenállási joga az egyedülálló a világon. És ez is mutatja azt, hogy választott királyság, de aztán természetesen azt a királyt már isteni magaslatokban, hogy azt az uralkodót, fejedelmet helyezte az alattvalók tömege, de a három hatalmi ág megosztottsága Magyarországon már a középkorban, amit feudalizmusnak nevezünk, már működött. Illetve hozzá kell tenni, hogy működött volna, mert ugye a Habsburgok, ők mindez közjogi alapú történet, csak hogy a jogi részét is lássuk. A Habsburgok patrimoniális királyság, abszolút monarchia, ők magánjogon kormányoztak. Ugye ez a hűbér rendszernek ez a lényege, a hűbér urasága.
Klasszikus felállás.
Így van. És hát, hogy mondjam, örökös tartományokról beszélünk. Tehát a Habsburgoknál, de ez ugyanígy van francia birodalom, a németeknél, a Bourbonház, hogy nem csak a föld, a terület az uralkodójé, mint tulajdon, hanem az ott élők is, legyenek azok jobbágyok vagy nemesek. Hát, itt nálunk nem így van. Óriási a különbség. És gyakorlatilag az egész történelmünk egy közjogi küzdelem, ami, hát a, beszéltünk már, ugye múltkor említettem, tehát Bocskaitól Bethlen Gáboron át a Wesselinyi féle úgynevezett összeesküvés, tehát Tököli és második Rákóczi Ferenc, hát gyakorlatilag ugye ez úgy csúcsra jut, és aztán szépen elhal, majd 1848 áprilisi törvényekkel gyakorlatilag megszűnik a magyar rendi társadalom, és aztán elindul a polgári köztársaság irányába, a nemesi köztársaság felől. Egyébként a lengyelekre volt ez még jellemző. Na hát ez egy óriási probléma volt, megválasztottuk az uralkodóinkat. Hogy mondjam, szóval, ha már ebbe belemegyünk, akkor tulajdonképpen ezeket a Mária könnyezéseket egy másik dimenzióba is helyezi, tehát tényleg egy kicsit profánabb, mondjuk államigazgatás jogtörténeti vonatkozásba, akkor azt tudjuk, hogy ugye a Mohácsi csatavesztést követően gyakorlatilag még nem kezdődik a 150 éves török hódoltság, az jóval később, itt Szapolyait megkoronázzák, és gyakorlatilag ő a választott és koronázott királyunk, nem Ferdinánd. És mégis a történelemkönyvekbe az ellenkirály jut be, ő kap nagy hangsúlyt, és ettől kezdve Ferdinánd óta, mondhatni, hogy 150 éven át közjogi küzdelmet folytattunk a Habsburgok általi megtámadtatás ellen, mert ők erőszakkal és magánjogi aktusokra hivatkozva követelték maguknak a Szent Korona földjét és magát a Szent Koronát. És ezért is van az, hogy Rákóczi, ő nem rebelliónak, kikéri magának, nem rebellió a Habsburgok, ugye ezeket a idézőjelben lázadásokat vagy szervezkedéseket rebelliónak nevezi. Ő revolúciót mond. És ebben az időben a forradalom még nem azonos az 1789-es nagy francia forradalom után más értelmet kapott kifejezéssel. Ez fordulatokat jelent. Ez valami olyasmit, amikor egy kizökkent bajt akarnak helyrehozni. Ez vezetett aztán ugye, hogy mondjam, a Rákóczi szabadságharchoz, amely ugye azért robbant ki, mert a magyar rendi társadalom mert nem csak a jobbágyok keltek fel, hanem tényleg a nemesség is, ugye a Habsburg uralkodók által többszörösen megsértett alkotmányos rendjét akarták helyreállítani. Ugyanis minden koronázáskor a Habsburg uralkodó esküdtett, de ezt mindig felrúgták. Következetesen. Hát Lipót az pedig az egy katasztrófa volt, első Lipót uralkodása. Szóval azért mondom, hogy itt egy ugye természetjogi évrendszerről is van szó, és hát nem mindig sikerült a megegyezés, tehát ugye a társadalom belül is voltak viszálykodások, és sajnos erre az időre azért a katolikus protestáns ellentét is rá tette a kézjegyét, hogy úgy mondjam, tehát a magyar társadalomban nagyon sok ellentét alakult ki a Habsburg uralkodók regnálása alatt.
Még Rákóczi is kiűzte a jezsuitákat?
Hát igen, a jezsuitákkal volt némi problémája, ezért azért, most ebbe nem menjünk bele, de hát ugye őt gyakorlatilag Kolonics, aki érsek volt már akkor gyámjaként, ugye Lipót parancsára Csehországba, Prágába viszik, küldik, és ott jezsuita iskolába, kollégiumba kerül, és ott elég komoly politikai átnevelést is kapott. Igen. Így van.
A tanulmányodban van egy, nem tudom, mellékszále, vagy a fősodorba tartozik a könnyező képek sorában, az Egri Mária advokáta. Én Egerben élek, és most kis és szégyenkezem mondom, 92 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal, de ez a kép nekem nem ismerős.
Pedig ez a kép a Szent Bernárd templom, vagy közkeltő nevén a Ciszterci templom főoltárán látható. Ritkán kerülnek egyébként főoltárra Mária képek, inkább valahol oldalt, különösen ha a titulus ugye más, a templom titulusa. Tehát, hogy ez itt ott van, ez egy nagyon különleges dolog egyébként. Az is különleges, mert Egerben két különleges kegykép másolat, ami maga is kegyképnek tekinthető, mert az eredetihez hozzá érintett, megszentelt, stb. Stb. Található, ugye beszéltünk a Pócsi másolatról.
A bazilikában?
Ami majd, igen, külön már oltárt építetett neki, még akkor, bocsánat, kápolnát, így van, elnézést, kápolnát. Még a első gótikus templom idején, és akkor az megvan most már a klasszicista bazilikában, és ez ott van. A mi advokátánk, ami egyértelműen a nagyszombati Szent Miklós templomban lévő, és ugye a Rákóczi szabadságharc alatt könnyező kegyképnek a másolata, az pedig tehát a Ciszterci templomban van. Na most, hogy került ide, mikor, erről nincsenek adataim? Én is ezt így nézegettem, hát ugye találtam a Ciszterci Diákszövetség lapjába, méghozzá azt hiszem 2017-ben egy nagyon érdekes cikket O.G. Szignóval, akit aztán feloldottunk, ugye, hogy Olá Gyula írt egy kis írás, hogy kifestette Szent Bernárd templom főoltárán elhelyezett Mária képet, és hát ő úgy gondolja, hogy hát ezt Kovács Mihály festőművész készítette 1855 táján.
És úgy látom, hogy mintha leszették volna róla a ráhelyezett, később ráhelyezett díszeket, és azért...
Leszették, de rá vannak festve azok az attribútumok, amelyek az eredetire is rákerültek már a könnyezést követően. Tehát látjuk, hogy érmék, gyöngyök, egyéb dolgok, tehát azok, hogy úgy mondjam, rá lettek festve, és elég jó állapotban van. Na most, hát úgy gondoljam, mert miért? Mert fölbukkant egy olyan adat, hogy gyakorlatilag a Ciszterci gimnázium kapott ebben az időben egy Mária képet, de csak így szerepel, hiszen ne felejtsük el, 1854-ben ugye 9. Pius pápa hirdeti ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját, és erre rá egy évre helyeznek el a katolikus gimnázium templomában egy boldogságos szűz olajképet. Ennyit lehet róla tudni. Még egy érdekes dolog, hogy előtte, 54 előtt, két évvel, szintén ez a 9. Pius pápa pedig a nagyszombati kegyhelynek teljes búcsút engedélyezett. És ezek a tények engednek arra következtetni, hogy akkor innen Egerbe elkészítették ugye a nagyszombati kegykép másolatát, és bizony ebben az időben hát Kovács Mihály itt dolgozik, hírneves egri festőnk, és ő ugye templomokat festett ki, portrékat készített, szentképek, tehát tényleg nagyon szép Madonna képe is vannak. Egyébként az egyik legszebb ilyen festménye az úgynevezett Olvasós Boldogasszony, ami 1855-ben készült, készült, Madonna gyermek Jézussal, olajkép, hát ez egy gyönyörű festmény. Na most a kettő között viszont óriási stílusbeli különbség van. Na most ismerünk másolatokat, de ugye beszéltem a klokocsóiról is, hogy két másolat, a mostani klokocsón a másolat a másolata található, amit 19. majd 20. század elejé. Tehát amikor így készítenek másolatot, azért már annak a kornak a stílusa benne van, nem törekednek a teljesen archaikus és hű másolatra, az attribútumoknak ott kell lenni, kompozíció, egyebek, de nem, és ez teljesen idegen. Viszont ott Nagyszombaton is, ha elmegyünk akár a Nagyszombati Múzeumba, láthatunk korabeli másolatokat, abszolút megegyeznek a miénkkel. Lehet érezni azt, hogy ami itt van a ciszterci templom főoltárán, az korabeli másolat.
Tehát a könnyező, a valamikor könnyezett Nagyszombati kegykép másolata van itt
tegerben. A könnyezés korabeli. Tehát úgy értve, hogy ugye miután kegyképpé magasztosult, akkor természetesen másolatokat kezdtek készíteni különböző megrendelőknek, és ezek közül ismerünk jó néhányat. Kettő a múzeumban van, van egy advokáta kép Kassától nem messze egy kis település templomába, illetve hát itt az Egrit nevezném meg. Úgyhogy hogy mikor, hogy én nem tartom elképzelhetőnek, hogy ez még abban az időben, tehát ugye azért még 1708, ugye a könnyezés, még 1711-ig azért itt még komoly államszervező munkák zajlanak, még csaták vannak, ugye el tudom képzelni, hogy akár Telekesi vagy Rákóczi még úgy melegében készítetett másolatot, akár egy-két évvel azt követően, hogy...
Lehet, hogy része annak a devóció instituálásnak, amit említettél, amit Barkóczi
így van,
pontosan. Püspök apja említett.
Pontosan.
Zárjuk le a saját gondolataiddal, mert eddig minden, amit mondtál, az eredeti volt, tehát nagyon ezt az összefüggést még nem kutatta vagy mutatta be senki. Itt a végén egy kis összefoglalást akkor adjunk ezekről.
Hogy mondjam, itt tényleg csak ismételni tudom magam, tehát ki kellene lépnünk a török küzdelmek, a török hódoltság komplexusából, tehát a török ellenes küzdelmek, meg a háborúk okozta járványok és egyéb vallási küzdelmeknek a kicsit szűkítő gondolkodásmódjából, és próbáljuk ezt az egész történetet valahogy a magyar rendi társadalom küzdelmeihez kötni. És amit még egyszer mondom, leginkább második Rákóczi Ferenc élete, munkája, munkássága, ez olyan kicsit a buta kifejezés, tehát tényleg élete, sorsa, hogy mondjam, reprezentál legtökéletesebben. Tehát, hogy itt valahol ugye ez a fajta rendi ellenállás, a Szent Korona földje, a jogi célzatok, tehát egy olyan országban vagyunk, ne felejtsük el, itt történik először egy országnak, egy népnek a Máriához történő felajánlása, ugye Szent István jóvoltából, aztán majd követnek bennünket a lengyelek, a bajorok, más országok is, de jóval később. Tehát itt Magyarországon egy nagyon erőteljes Mária kultusz figyelhető meg, és hát ennek szerintem legesszenciálisabb jelensége a Mária könnyezés, ami ugye a Mária jelenése kicsit individuálisabb voltától abban tér el, hogy nagy területekre hat ki és sok-sok embert érint, méghozzá közvetlenül is, tehát akár akik látták, tapasztalták ezeket, és néhányat leszámítva az egyház is mindet elfogadta, kivizsgálta, és hogy úgy mondjam, hivatalossá is tette.
Ebben biztos vagy?
A Varannóit, a Mária Kúti Rafajócit nem, tehát a Pócsiat mindenképpen, a Varannóit is, Sajó Pálfala, hát az ugye is kerültek el.
Igen, hát ezek közül jó néhány elismert, nyilván, ahogy már egy párhuzamba állítottad, vagy majdnem úgy szembe a Mária jelenésekkel, az nyilván egy-két ember látja, tehát sokkal nehezebb a hitelességét bizonyítani, mint egy-egy könnyezésnek a képek esetében, vagy szobrok esetében. Szerintem ezeket a helyeket, amiket mondtál, te nyilván bejártad, de ajánlod, vagy ajánlhatod másoknak is, hogy fölkeressék ezeket a könnyező képeket 11 helységben, 12 kegyképet. De te bejártad ezeket.
Bejártam, sőt ugye a lengyel előképeket is fölkerestem, és hát a legizgalmasabb, beszéltünk a múltkori alkalommal, a klokocsói élettörténete, amely megjárta Törökországot, Izmitet, aztán eltűnt, hogy Bécsben-e vagy hol, de úgy tűnik, hogy fölbukkant Jaroszlávban, és az most ott megcsodálható.
Nyilván a Mária Pócsi az egy olyan kegykép, amelynek a kultusza ma is él, de ezeknek, amiket itt bemutattál a múlt alkalommal, meg a mostani beszélgetésben, van még kultusza, él még a könnyezés emléke a településen?
A könnyezés emléke mindenképpen él ezeknél, meg hát ugye ezek a képek, ezek a szentképek, ezek kegyképé magasztosultak, ezekhez búcsújárások fűződnek, és ma, ahol esetleg a szocializmus idején alábbhagyott, ma újra megerősödnek ezek. Én is el szoktam menni ezekre a helyekre, mondjuk most nem éppen könnyező Mária kép, de most a hétvégén Pécsen a Havasboldog asszonynapi búcsún, ugye a Havihegyi kápolnánál jártam, és tényleg nagyon sokan horvátok, szerbek, magyarok összejönnek ezeken az alkalmakkor, és valahol ilyenkor lehet érezni, hogy azért ezek közösség, szervező, közösségépítő, sőt, hát most nyugodtan nemzetépítőnek is mondhatjuk, hát itt aztán beszélhetnénk majd a különböző nemzetfogalmakról, de van erejük, és oda is kell ezekre figyelni, mert ugye az idő, a hely, szentsége, szakralitása az töltekezést jelent az ember életébe, és a hétköznapi élet megpróbáltatásait segít elviselni, vagy azokon átlendít, és hát jó gondolatokat indít el az emberbe, meg egyébként meg tényleg nagyon különös hangulatúak ezek a zarándoklatok. Én szeretek menni búcsú idején is, de nagyon szeretek úgy is, amikor éppen csend és nyugalom van ezeken a kegyhelyeken, akkor egy kicsit ugye meditatívabb módon lehet töltekezni és gondolkodni a világ folyásán.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, kedves hallgatóink, beszélgetőtársam Barázs Csaba volt.
Most Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
Szivarozó magyar költők. Nem tudom, hogy a mai szigorú szabályozást ismerve, szabad-e még egyáltalán füstölgésről, dohányipari termékekről, pipázásról, szivarozásról írni, mesélni, és hogy illendő egy-egy korszak művészetét, világlátását kapcsolatba hozni olyan mételjel, mint a dohányzás. Szégyen nem szégyen, mégis előhozakodom a témával. Hazánkban a dohányzás élvezetének tekintetében a pipázás egyeduralma, később hegemóniája mellett az 1830-as években a nagy szivargyártó cégek kiépülése, Fuchs, Philips és Company, stb. Ezek nyomán megjelenik a pipa kistestvére, a pipa használatnál technikailag jóval egyszerűbb, praktikusabb szivar. 1851-ig a dohánytermesztés és kereskedelem, így a szivargyártás is egyéni vállalkozók termesztési és értékesítési biznisze volt. Medec József és Kőnig József voltak ennek úttörői hazánkban. 1851-ben azonban császári rendelettel centralizált állami monopóliummá vált ez a magyar királyi dohányjövedék. A pipa, mint attribútum, például Sherlock Holmes nálunk legkivált Mikszáth Kálmán mellett, lassan a szivarozás is megjelent a kultúrában. Később majd Sigmund Freud, Churchill vagy Kalambó hadnagy volt ennek jeles ikonja. A magyar szivar szó Vörös Marti Mihály nyelvi leleménye, mely vetélkedett, majd kiszorította a közhasználatból az addig idegenül hangzó és nehezen honosodó szigárról, és a magyaros és ismert, ám félreértelmezhető szipa szavakat. Vörös Marti azzal indokolja kifejezésének létjogosultságát, hogy a szipa kifejezést eleddig a boszorkány vagy vén banya szinonimájaként használták. Ezt a szót Csokonai Vitéz Mihály is leírja a parasztdalban azonos értelemben, tehát vénasszonyt jelent. Ezzel megegyező jelentésű és valamelyest még ma is használatos a szótoldás által hosszabbított szipirtyó szó is. A 19. század közepén a pipázással párhuzamosan már a szivar kifejezés és a szivarozás is felbukkan a magyar költészetben. Ekkorra A Vörös Marti által kreált szó nyelvünkbe természetes könnyedséggel épült be. Arany János említi a szivart az Új Magyar Költő című paródiájában, Tompa Mihály pedig az ebéd utánban kávét és szivart együtt említ. Vajda János délutáni korzózáshoz elmaradhatatlan tekinti azt, és az úriembereknek a szemükön hordott csiptetőjét, más szóval a cvikkert, a Séta hangversenyben című versében. Revicki Gyula a Szúnyog című versében azt reméli, hogy a szivar füstjével elűzhetőek a hívatlan csípős vérszívók. Köztudott, hogy Petőfi múzsája és hitvese, Szendrei Júlia, korához képest igen modern és fiús hölgy volt. George Sandet olvasott, nadrágban járt, rövid frizurát hordott, és természetesen szivarozott. Petőfi költészetében is feltűnik a szivar. Szerelmi izgatottságában és zavarában a szájába a tüzes végét teszi a költő, és azt várja, hogy imádottja, enyhítse, gyógyítsa csókjaival az így szerzett égési sebeket, az Amióta szerelembe című versében. Juhász Gyula nincsen ragadtatva a magyar gyártású szivaroktól, melyek szerinte rosszul szerelő, kellemetlen szagú, rossz jószágok. Mintha adi allúzió lenne, bár nem gyanakszom direkt hatásra, fusson, akinek nincs bora, ez a szivarra vonatkozó Juhász Gyula sor így hangzik, fusson, akinek orra van. Ez a Magyar Szivar Vége című versben. Mintha nem is élvezetből, hanem aszkétikus önsanyargatásból szívta volna, mert a Nábob és a Költő című versében a gazdag embernek sem ízlik a szivar, pedig nyilván neki telne drága, minőségi szivarra. Szintúgy olcsó és rossz szivart említ a háborús emlékben is. A kortársak, majd az irodalmi emlékezet által parfümös, orhideás vagy parfümös költőnek nevezett Somjó Zoltánnak nem csak az illatszerekre, hanem a dohányfüstre is volt figyelme. Talán ő a magyar líra legaromásabb költője. Számos szivaros és cigarettás verse van. Jövel szivar, te szájam barna hídja, te híd magam és en magam között. Megbeszélések az Istennel 12. A Halál a pap borában című versében figyelemre méltó a vasúti fülkében szivarozó pap szivarjának naturális megfigyelése. Nem hagyva figyelmen kívül esztétikai hibáját sem. Idézem, pettyes szivarját mélyen, szuszogva szítta. Somjó szerette a pettyes szivarokat, mert a csöndes versben szintén említi. Ebéd után félbarna kapucíner, azt is ízetlen szörpölöm hamar. S már az sem fontos, hogy préselt és pöttyös legyen mellé a kubai szivar. A pettyes szivar jelensége nem csak költészetünkben, hanem klasszikus prózánkban is feltűnik. Pettyes szivart említ Jókai Mór is a Fekete vérben. Simon Báró az íróasztala kisfiókjából elővett egy világos, pettyes szivart. Világirodalmi példát is találhatunk. Oscar Wilde is némán ült, szülcsölte a kávéját, és finoman szívta a pettyes szivarját. Ez Raymond Chandler Hosszú álom című regényéből idéztem. Mitől pettyesek esetenként a szivarok? Erre vonatkozólag az alábbi idézetet találtam a Hasek Adolf által szerkesztett korabeli Dohányhálusok közlönye című újságban, a Mit szívjunk című cikkben, egy bizonyos dr. Krull tollából. Vannak szivarzók, kik éppen a hibás borítéklevelekért rajonganak. Mennyien szeretik például a pettyes szivarokat, pedig ez egy betegsége a dohánylevélnek, melyet még növésében, zöld állapotában kapott. A dohányértők jól tudják, hogy e pettyeket jégverés okozta. Minden ilyen folt egy-egy jégszemnek helyét jelzi, ahol a dohánylevél hamarabb elszáradva, kevesebb nikotin tartalmú. A laikus azt hiszi, hogy az ilyen beteg levél jobb, és azt veszi. Szemnek is nagy szerepe van a dohány élvezésnél, Dohányárosok közlönye 1894. január 10. A pettyes szivarokat kedvelő Somjónak még a rossz verse is annyira izgatják szívem, mint a füstszűrőtlen cigaretták, vagy a silányabb szivarok, mert nem csak a mentolos, vaníliás, orhideás, finom Somjó Zoltán versek ízlenek, hanem a füstszűrőtlen, erősebb, barbára bízőek is. Némely versei úgy hatnak rám, mint a kapadohányból kézzel sodolt cigaretták, melyek helyenként jó erősek, helyenként lágyabbak, olykor pedig az egyenetlen tömés miatt kifejezetten lukat szívok füst helyett. Az erős dohányos Kosztolányi Dezső édes és fanyar fűszereknek nevezte a somjó verseket. A talán legismertebb Kosztolányi versben, a hajnali részegségben a nikotin és a kávé korántsem a reggeli bársonyos remény, hanem az éjszakai aludni képtelenség nyugtalanító metaforája, a nap során elszívott 40 szál cigarettával és a költői alkotói tevékenység lázas izgalmával. De a napi 40 szál cigaretta mellett Kosztolányi a szivarozás szenvedélyének is hódolt. Idézem, most kávé kellene, pillés és enyhe kávé és nyugalmas fekete szivar, reggeli áldás. A néni az áldott szegénység és számos más szivarfüstös verse is említhető. Olvasom Somjó Zoltán 1909. novemberében Szegeden megfogalmazott Verseim elé című írását, és már is elém tolakszik a dohányos hasonlat a saját verseiről. Nagyon sok megalázást és fájdalmat fogyasztottam. Amíg révbe értek és okosan élők béke szivarjainak kék füstje sima kígyóként falta fel fejemet. Álomszekér című versében a zöld alkohol, vélhetőleg abszint, és a kék füsttel bódító szivar csak kellékek ahhoz a bódító élményhez, melyet a költő számára szerelme mea, a versben illatos kejhű virág, csábító és mérgező aromája jelent. Érdekes, hogy a szivar fodros füstjének színe a költői víziókban szivaronként és költőnként eltérő lehet. Az említett Somjó versben a szivarfüst színe kék. Tóth Árpád is így ír az Erdő című versében. Tűnődésem is úgy leng illatos füstje a létnek, mint a napfényben a szivarfüst kedves kék karikáival. Kosztolányi is kék szívarfüstöt említ a repülőben, és bűne ez a nyugalom, kéken füstölgő szivarom. Juhász Gyula viszont a Melankólia című versében szőkének írja le a szivarfüstöt. Vitathatatlan a költő fogékonysága és különös érzékenysége mindenre, ami szőkeség, legyen az Anna haja, nyári rét vagy közönséges szivarfüst, vagy a Tisza szőkesége. Ám olyan verse is van, melyben ő is kéknek látja a szivar füstjét. Mint kocsma asztalán a munkás, hogyha végre szivarra gyújt szegény, és ringatja a füstje kékje. Múzsám, kiben hiszek. A szivar nem csak állandó útításként jelenik meg a Somjó lírában, de a tünékeny élet metaforájává is válik a Séta című versben. S egy nap eltűnik majd a sétatér, a szivar kialszik, s a séta véget ér. Ugyanez az elmúlás metafora jelenik meg Ady Endrénél is a Kezek bábjában. Várjatok, a szivarom ég, elalszik mindjárt nem sokára. Vagy Juhász Gyulánál a Móra Ferencnek című versben. Mint a szivarod füstje tűnik az élet, és mind a betűit. Kosztolányinál szintén, milyen lesz a halál? Lehet, hogy semmi lesz, egy sárga délután elalszik a szivarom. Délutáni elmélkedés. A parázsló szivar tehát számos költő képzetében az elmúlás asszociációja egymás hatásától szinte biztosan függetlenül, míg a közismert Karádi Katalin slágerben a hamvadó cigaretta vég a szerelmi kapcsolat végét jelenti. József Attila nem volt szivarozó költő, de nyilván kipróbálta, idézem az Oroszlán idézése című verséből, volt fogam közt már szivar. A második világháborúig a szivarozás szorosan kapcsolódott a mindennapi férfi világhoz, főként a kávéházi kultúrához. Erről számos Kosztolányi vagy Somjó vers tanúskodik, de Juhász Gyula is említi a kávéházi szivarozást, a kávéházi bánat, Tóth Árpád az Elkopik az ember című versében, és számos egyéb példa is hozható. A második világháború után azonban sajnálatosan eltűntek a vendéglátóiparból és a kereskedelmi forgalomból a kávéházak és a szivarok is. Mint egy letűnt polgári, vagy éppenséggel direkt burzsoá, nagytőkések, illetve gyarmattartó, ültetvényesek világát idéző csökevények. Így aztán jóformán teljesen eltűntek a lírából is a szivarozást említő versek. A szivarfüstös kávéházakat felváltották a cigarettafüstös eszpresszók. Maradt a Csongor nevű szivar, de a forgalmazása akadozott, és rossz minőségi dohányból, külső dohányborító levele alatt barna belső papírborításra gyártották, így sokan hamis szivarnak nevezték. Az igazi szivarosok sosem ismerték el autentikus szivarnak a barna belső papírborítást, vagyis ha a szivar borító levéllel és töltelékkel együtt nem 100%-ig dohánytermék. Pedig a fentebb említett Csöndes vers című Somlyó versből kiderül, hogy a háború előtt még kevésbé tehetős költők számára is elérhető szokás volt kubai és más egzotikus szivarokat beszerezni és szívni Magyarországon. Kubai szivar példának okáért Tóth Árpád is említ a Szivadar keringőben. A szocializmusban időnként felbukkantak kísérleti jelleggel új szivarok, de nem volt országos a terjesztésük. Például a Pilvax nevű szivar az 1969-es őszi BMW újdonsága volt. A Csongor mellett ezt is az Egri dohánygyár gyártotta. Valamelyes népszerűvé vált a Csongor szivar előkelőbb alternatívájaként, helyenként még a 80-as években is lehetett kapni. De az egészségtelenebb és silányabb, többnyire filter nélküli cigaretták, munkás, terv, fecske, kaptak hírnevet, hírverést, s jutottak el nagyobb mennyiségben a trafikokba. Korunkban a szivar esetenként megjelenik ugyan a dohányboltokban, de a felhozatal egy-két fővárosi vagy nagyobb vidéki városi trafikot leszámítva igen silány. A szivar árak pedig az átlagember pénztárcájához mérten irreálisan magasak. A rendszerváltás utáni kortárs költészetben a szivarfüst illatát még a második világháború utáni lírához képest is kevésbé érezzük, noha kitágult orcimpákkal szimatolunk bele a mai verses kötetekbe és szépirodalmi folyóiratokba.
Az elmúlt percekben Bozók Ferenc piarista szerzetes olvasta fel a Szivarozó magyar költők című esszéjét, ezzel már a műsorunk véget ért, búcsúzom a zenei szerkesztő Turisarolta, a technikus Somogyi Márton, valamint a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, Molnár Andrást hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.